Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Molitoris Dániel, a Péterfi Sándor utcai kórház rendelőintézet és baleseti központ ortopéd traumatológus szakorvosa. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. A beszélgetést felvételről hallják. Korábban is beszélgettünk, és korábban is eljutottunk oda, hogy az újraélesztéshez nagy bátorság kell, de semmi veszíteni valónk nincs. Ezt én úgy látom, lehet, hogy tévedek, hogy nagyon kevesen értik pontosan, hogy mi az, hogy bátorság kell, és semmi vesztenivalónk nincs.
Igen, tehát az újraélesztést nagyon misztifikálják, nagyon sokan gondolják, hogy számos apró részletre kell nagyon-nagyon szigorúan odafigyelni, és nagyon sok mindent kell figyelembe venni. Igazándiból ez okozza azt a problémát, hogy félünk tőle, nem kéne félni tőle, egyetlen egy dolgot kell tudomásra venni az újraélesztésnél. Egyetlen egy célunk van, az az, hogy az agynak a vérkeringését, illetve az agynak az oxigén ellátottságát valahogy próbáljuk meg fenntartani, biztosítani. Ha csak annyit tanulunk meg az újraélesztés céljáról, hogy szeretnénk, hogy elegendő oxigén jusson az agyba, akkor tudjuk, hogy miért akarunk újraéleszteni.
Minden más zárjunk ki.
Minden más
ne gondoljunk semmi egyébre, hogy összetörjük, szétnyomorítjuk, eltörjük, összekarmoljuk, semmire?
Nem érdemes arra gondolni. Azért nem érdemes arra gondolni, mert hogyha ezekkel foglalkozunk, akkor legelőször is időt vesztünk. És az idő az az egyik legfontosabb faktor az újraélesztésnél. Minden egyes másodperc, amikor az agy nem kap elég oxigént, ahhoz vezet, hogy az agy irreverzibilisan, tehát visszafordíthatatlanul károsodik. Nem érdemes azzal foglalkozni, hogy milyen sérüléseket tudunk okozni azzal, hogyha újraélesztünk, mit tudunk rosszul csinálni, összetörni, megnyomorítani. Egyetlen egy dologkal kell foglalkozni, jusson elég oxigén az agyba. Ezért kell mindent megtenni. Az egy következő lépés, hogy ehhez bizonyos alapvető fogásokat meg kell tanulni, de hogyha az lebeg a szemünk előtt egy ilyen szituációban, hogy nekem az cselekvésem értelme az, hogy jusson elég oxigén az agyba, akkor már utána tudok gondolkodni azon is, hogy hogy tudom ezt a legjobban csinálni. Természetesen ugye itt a szívmasszázsról van szó, tehát az újraélesztésről, illetve az, hogy valamilyen szinten próbáljak meg levegőt fújni az ott fekvőnek a tüdejébe, és a szívmasszázsal eljutatni ezt az oxigént az agyba. De tulajdonképpen, ha nincsen más előttem, csak egyetlen egy cél, akkor nem oszlik meg a figyelmem, akkor tudok koncentrálni arra, amit csinálok, és nem félek attól, amit ebben az alapvetően stressz szituációban kell tennünk. A legnagyobb gond az, hogy egy ilyen stressz szituációba kerülve az ember megijed, hogy hogy tudok a legjobban most ebből a szituációból kimenekülni úgy, hogy segítek. Világos, nem arról van szó, hogy én menjek el onnan, hanem az, hogy legjobban tudjak segíteni. És ebben az esetben, hogyha tele van a fejünk olyan információkkal, amik arra vezetnek, hogy ha ezt csinálom, ezt tehetem rosszul, ha azt csinálom, az mehet rossz vágányra, akkor az egész cselekvésemnek a céltudatossága vészel. Tehát még egyszer, többször ismételni fogom ezt. Az újraélesztésnek egyetlen egy célja van, juttassunk elég oxigént az agyba, és ezzel már is segítettünk.
Igen, de az ott egy ember, aki az előbb még beszélgetett velem, most fekszik, nem kommunikál, a szája kék. Képzeljem el úgy, mint egy lapos gumilabdát, amiben mindenképpen levegőt kell fújni.
Tulajdonképpen ez is egy jó megoldás. Ezelőtt van egy apró pici lépés, hogy meg kell vizsgálnom azt, hogy ez az ember most halott-e, illetve nem nincsen keringése, és nem tud lenni levegőt, vagy pedig más baja van. Itt már ugye fölmerül az a kérdés, hogy eltévedhetek, rosszat csinálhatok, rosszat dönthetek, úgy látom, hogy nem veszi a levegőt, és elkezdem újraéleszteni, nem jót csinálom. Igazándiból nem kell ezen sem gondolkodni. Ott körülbelül van egy 10 másodpercünk arra, legalábbis az írások szerint, hogy eldöntsük azt, hogy ezt az embert mi, a mi első észrevételünk, megfigyelésünk alapján egy keringés megállt, légzés elégtelen embernek, vagy légzés hiányos embernek tartsuk, és utána megkezdjük az újraélesztést. Mindig visszaszoktam ilyenkor kérdezni, hogy mi van akkor, hogyha rosszul vettem észre, nem vettem észre azt, hogy talán még vette a levegőt, talán még dobogott a szíve. Igazándiból nincs jelentősége.
Ad egy taslit, hogy mit nyomogatom?
Pontosan, tehát tulajdonképpen azt tudtuk ilyenkor kicsit cinikusan, viccesen mondani, hogy majd ő megkér arra, hogy ezt fejezzem be, illetve ennek valamilyen jelét fogja mutatni. De addig, amíg én ezt nem észleltem, addig abból kell kiindulnom, hogy ez az ember ott olyan keringés összeomlásban van, hogy ez a végleges halálba torkolhat, amennyiben én nem segítek. Jó,
nézzük akkor a részleteket. Ott fekszik egy ember úgy, ahogy érte őt a baleset, a szélütés, a szívroham vagy bármi. hasán, oldalán, végtagjai összegabajodva. Hogy fordítsam? Mit csináljak, hogy hozzáférjek egyáltalán? Hátára?
A legeslegfontosabb, és erről is beszéltünk már, nagyon fontos, hogy saját magunkat ne sodorjuk veszélybe. Tehát egy icipici tájékozódni kell, hogy nem tudhatjuk azt, hogy ezt az embert esetleg nem áramütés érte, nem esetleg valami mérgező gázt lélegzett be, és emiatt van ebben az állapotban.
Pincebalesetek ősz környékén.
Abszolút természetesen. Tehát valamennyire tájékozódnunk kell a baleset helyszínéből, a feltalálás állapotából, hogy mi történhetett. Tehát a legfontosabb, hogy saját magunkat ne vigyük olyan helyzetbe, amiből mi sem tudunk éppen kijönni, és ne vigyük magunkat veszélybe. Ez a legeslegelső. Ezután próbáljuk megszólítani, kontaktusba vonni azt, aki ott fekszik, rázzuk meg, kiabáljunk rá, csípjük meg az arcát. Tulajdonképpen ennek sincs nagy jelentősége. Próbáljuk meg az életjeleket tapasztalni nála.
Őrült nehéz dolog egy ember körül, ha mondjuk a városban van, még 30 másik ott tömörül. Tipikusan senki nem mer hozzányúlni, de mindenkinek volna ötlete, hogy mit kéne csinálni. Hogy kell átlépni azt a gátat, hogy én legyek az első, aki azt mondja, hogy elég a beszédből, cselekszem. Nem azt, hogy cselekedjetek, hanem én cselekszem.
Azzal, hogy odalépek és elkezdem csinálni. Tehát igazándiból erre mondják ezt, hogy ez a határozott fellépés, ha nekem van egy koncepcióm arra, hogy mit fogok csinálni, és elkezdem csinálni, akkor ez a többiekben is tulajdonképpen valamilyen szinten tiszteletet ébreszt, és utána már jó eséllyel ők fogják azokat az utasításokat követni, amit én adok. Ugye itt a legelső utasítás az, hogy hívjanak segítséget. Tehát mindenképpen telefonáljanak a mentőknek, és akkor a mentők legalábbis mi hamarabb oda fognak érni. És a következő pedig az, hogy amiután megtörtént az életjelenségeknek a vizsgálata, akkor, és nem találtunk életjelenséget, akkor kezdjük el az újraélesztést.
Bocsánat, életjelenségek vizsgálata, tapogassuk a pulzusát? Azt se tudjuk, hogy hol van.
Igen. Itt azt mondjuk most már, hogy az életjelenségek vizsgálata, tehát a keringésnek és a légzésnek a vizsgálata egy ilyen áttekintésszerű vizsgálat legyen. Tehát én odahajolok az áldozathoz, próbálom érezni, próbálom hallani, próbálom látni azt, hogy van-e valami életjelenség. Nézem azt, hogy mozog-e a mellkasa, nézem azt, hogy esetleg ha oda nyúlok a nyakához, tapintok-e valami pulzust, vagy nem. Ilyenkor meg szokták kérdezni azt, hogy persze, de nagyon nehéz pulzust tapintani, saját magunkon is nehezen találjuk meg a pulzusunkat. Ennek sincsen ilyen szempontból jelentősége, mert hogyha én oda nyúlok, és valamit tapintok, akkor mondhatom azt, hogy igen, tapintok pulzust. Ha nem tapintok pulzust, akkor két dolog fordulhatott elő, vagy annak az embernek valóban nincsen pulzusa, vagy pedig én nem tapintottam, de az én szempontomból ennek nincsen jelentősége. Mert én azt mondtam, hogy a vizsgálatom alapján ennek az embernek nincsen pulzusa, a vizsgálatom alapján ennek az embernek nincsen légzése, tehát az én vizsgálataim alapján ezt az embert újra kell éleszteni.
És abból nem lehet baj, mint abból viszont lehet baj, hogyha nem kezdem, mert azt gondolom, hogy van pulzusa, meg van légzése tévesen.
Pontosan.
Amikor nekiállok, akkor ugye az újraélesztés technikájáról is hát fejlődik a tudomány állapota, hogy azt hogy kell csinálni. A legutolsó állapot az micsoda? Hogy kell újraéleszteni?
A legutolsó állapot, és hál' Istennek e felé halad az oktatás, az az, hogy amit az elején is mondtam, tehát, hogy megfelelő mennyiségű oxigént kell juttatni az agyba. Ehhez kell a keringést fenntartani, pótolni, és az elveszett légzést fenntartani, pótolni.
Jelentősen az agyban nem közvetlenül megy be a levegő, hanem a véráram által.
Így
tehát
van.
Ezért kell.
Felnőtteknél azt mondják, hogy elegendő most már csak a mellkas kompressziót végezni, tehát a mellkas a gyakorolt folyamatos nyomással, fenntartani a keringést, mert azzal a nyomással, azzal a mozdulatsorral, amivel a mellkast mi komprimáljuk, nyomjuk és engedjük fel, elegendő negatív nyomás keletkezik a tüdőbe, hogy beszívjon levegőt. És ez a levegő, ennek a levegőnek az oxigén tartalma már sokkal jobb, mint ugye a keringés nélküli állapotban, tehát valamilyen szinten oxigénizáljuk a vért. Másik dolog az, hogy elvégzett vizsgálatok alapján tudjuk azt, hogy nem mi végeztük ezeket a vizsgálatokat, hanem irodalmi adatok, hogy azért az utcán egy teljesen ismeretlen felnőtt embert szájból szájba lélegeztetni a legkevésbé van kedvünk és ingerenciánk. Tehát ezek alapján és ezek a felmérések alapján arra jutottak, hogy nincs szükség a mellkas kompresszióra. nagyon hangsúlyoznám, mint hogy itt felnőttekről
szájból, beszélünk. Szájból, mármint a melkas kompresszió kell, szájból-szájból lélegeztetés nem kell.
A szájból-szájból lélegeztetésre nincs akkora szükség, a melkas kompresszió bőven elegendő ilyenkor. Gyermekeknél kicsit más a helyzet, gyermekeknél ez a bizonyos kialakuló oxigénadósság sokkal súlyosabb tud lenni, illetve gyermekeknél ennek a keringés megállásnak általában az oka az a légzési elégtelenség, tehát itt viszont a légzésre, illetve a légzés pótlására is oda kell figyelnünk. És gyermekeknél ez a gát, ez nem is olyan, hogy egy idegen gyermeket szájból szájba ne lélegeztetnénk szívesen, hogyha arról van szó. Tehát gyermekeknél nem csak a melkas kompressziót kell folytatni, hanem a lélegeztetést is. Ennek megvan a szabálya, először 5 befújás, aztán 30 kompresszió, utána pedig a 2 befújás, 30 kompresszió.
Visszatérnék még egy lépést. A tüdő, a melkas miért jön vissza, amikor én megnyomom? Tudok-e akkora nyomást csinálni rajta, hogy ne tudjon visszajönni, mert elrontok benne valamit?
Természetesen igen, de ugye a melkasfalnak van egy rugalmassága, és hogyha ezt összenyomjuk, akkor utána saját maga visszaveszi az alakját, tehát emiatt kialakuló negatív nyomás az, ami be tudja szívni a levegőt.
Mármint, hogyha szabadok a légutak.
Mármint, hogyha
és szabadok nincs benne a légutak. Semmi?
Hogyha nincsen benne semmi. Amennyiben illetve amikor elkezdjük az újraélesztést és ezt a bizonyos vizsgálatot, természetesen vizsgáljuk meg a légutakat. Itt megint meg szokták azt kérdezni, hogy mi történik akkor, hogyha van valami a légútban, és azt nem tudom kiszedni. Ilyenkor elkezdeni próbálkozni, kikaparni valamit a szájból, torokból, nincs értelme. Azt mondják, hogy nézzük meg, hogy van-e valami a légútban, próbáljuk meg egy mozdulattal azt kiszedni, hogyha nem sikerül, akkor ne foglalkozzunk vele. Mert azzal, hogy próbálok megoldást találni egy problémára, megint csak az időt veszítem el. Azt viszont nem tudom, hogy emellett a légúti akadály mellett bejut-e még levegő. Tehát mindenképpen meg kell próbálnom levegőt belepumpálni az ott fekvőbe, itt most, ha gyerekekről beszélünk, akkor gyerekekről, és nem foglalkozni azzal, hogy én nem tudtam kiszedni a szájából azt a beakadt rágódarabot, vagy kavicsot, vagy bármit, mert megint időt vesztettem vele, megint gondolkodom azon, hogy mi az, amit rosszul csináltok, és mi az, ami nem sikerült, és az idő az agy túlélése szempontjából megint csak döntő befolyás.
Amikor szilárd tárgyról van szó, azt könnyű elképzelni, de mi hogyha folyadékról van szó, mondjuk vízből mentésnél, magyarán ki kell önteni az emberből a vizet, mielőtt elkezdek dolgozni vele.
Nem, egyáltalán nem. Tehát,
ja, voltak ilyen elméletek is, hogy rázzuk a gyereket a lábánál fogva lefelé, hogy kifolyjon belőle a víz.
Igen, tehát az újraélesztésnek azért egy elég hosszú történelme van, és akár az interneten nagyon érdekes cikkeket lehet olvasni arról, hogy hogyan próbáltak meg annak idején újraéleszteni embereket. Még egy kerékbetöréshez hasonló módszert is javasoltak, és valószínűleg ezekben ugye akkor mind hittek, és valószínűleg volt még sikerük is ezekkel. Most mi azt tudjuk, a legújabb állás szerint, a tudomány legújabb állása szerint, hogy a melkas kompresszióval és a lélegeztetéssel, megint csak gyerekről beszélünk, ezt a keringés pótlást teljesen effektíven tudom csinálni.
Akkor is, hogyha a szív nem dolgozik?
Akkor is a szív nem dolgozik.
Hogy megy be akkor az oxigén az agyba, ha a vér nem kering?
Ugye azzal, hogy én a melkas kompressziót végzem, ezzel a szív munkáját pótlom.
Mert a szívet is össze tudom nyomni?
Én a szívet is
nyomom. Némi anatómiai, rádióban persze nehéz, de mi tartja a szívet alulról? Amire az ember azt szokta gondolni irodalmi ismeretei alapján, hogy a kebelének a bal oldalán dobog.
Igen, ezt teljesen jól tudják. Tehát valóban a bal melkasfélben helyezkedik el a szív. Tulajdonképpen fel van oda függesztve, ez egy nagyon leegyszerűsített mondat, a különböző nagyerek, amik a szívből erednek, illetve a szívbe mennek vissza, egész jól stabilizálják a szívet ott a helyén, tehát amikor mi lefekszünk mondjuk a földre, a hátunkra vagy a hasunkra, az nem azt jelenti, hogy a szívünk hirtelen leesik vagy felcsúszik ide-oda. Valamilyen szinten mozdul el, de ez minimális. Tehát amennyiben mi melkas kompressziót végzünk, akkor mi a szívet nyomjuk össze valamennyire, és a szívnek, mint egy gumilabdának vagy egy gumicsőnek a nyomásával tudjuk a benne lévő folyadékot tovább áramlásra késztetni.
Mellesleg a melkast is, a benne elhelyezkedő tüdővel is, ahova akkor beáramlik az oxigén, a tüdő fölveszi az oxigént, belemegy a szívbe az oxigéndús vér, és igen, így áll össze a kép, hogy azt tud eljutni az agyba.
Így jut el az agyba.
Tehát egy nyomással két legyet ütünk egy csapásra, viszünk be oxigént, meg még áramoltatjuk is.
Igen, és mindezt egyetlen egy cél érdekében, hogy jusson elég oxigén az agyba. Ez a túlélésünknek a záloga.
Meddig kell próbálkoznunk? Egy órát? Fél órát? 5 perc alatt fárad el az ember ilyenkor. 1 perc alatt is el tud fáradni.
Így van. Ezért is fontos volt az, hogy amikor egy ilyen szituációba kerülünk, és a legnagyobb gondot a hirtelen kialakult stressz okozza, hívjunk segítséget. Mert egyedül újraéleszteni a legnehezebb, akár még azt is ki lehet jelenteni, hogy nem megy, mert igen, ahogyan is mondta, elfárad az ember. Tehát nagyon jó az, hogyha van valaki, aki velünk van, tudunk váltani, most én fújom a levegőt, ő nyomja, aztán fordítva, és várjuk azt, hogy megérkezzen a segítség. Válaszolni arra, hogy meddig kell folytatni. Nekünk ebben a szituációban nincsen meg az a döntési lehetőségünk, jogunk, hogy azt mondjuk, hogy befejezzük az újraélesztést, mert hatástalan. Én úgy gondolom, hogy senki nem tudja felvállalni azt a szituációt, hogy azt mondja, hogy nem folytatom az újraélesztést, mert én úgy gondoltam, hogy reménytelen, és nem adok több esélyt ennek az embernek. Megint csak az újraélesztésnek az egyik alap gondolata az, hogy addig folytatom az újraélesztést, amíg meg nem érkezik a szakavatott segítség, akik mindenféle műszerrel, mindenféle segédeszközzel ezt az újraélesztést tudják folytatni, illetve az akkor kiérkező szakszemélyzet, mentőápoló orvos, akinek van ilyen jogosultsága, kijelenthesse azt, hogy ez az újraélesztés sajnos nem eredményes, ennek az újraélesztésnek nincsen értelme, és ő mondhatja azt, hogy ezt az embert én halottnak nyilvánítom. De mi nem vagyunk ebben a helyzetben. Tehát az újraélesztésnél, az első segélynyújtásnál mi segítséget nyújtunk, de nem döntünk arról, hogy ezt befejezzük.
Uh-huh. Mennyi időnk van elkezdeni, amikor látjuk, hogy valami baj van? Meddig totojázhatunk?
Megint csak visszatérnék arra, hogy az időhúzás a legrosszabb. Különböző adatok vannak arra, hogy hány perc, másodperc oxigénhiányos állapot vezet visszafordíthatatlan károsodásokhoz az agyban, de ugye ezt nem tudjuk stopperrel mérni. Tehát erre azt mondjuk, hogy a lehető leggyorsabban. Amire lehetőségünk van, hiszen a saját munkánkat könnyíti meg, ez a tájékozódás, amire azt mondjuk, hogy kb. 10 másodperc, ez sincs stopperrel mérve. Tehát annyi időnk van, amennyit mi arnak szánunk, de ez minél határozottabb és gyorsabb legyen.
És
körülbelül ebben a kategóriában mozog, hogy egy 7 másodperc, 10 másodperc, 15 másodperc alatt nekünk el kell döntenünk ebben a szituációban, hogy mit és hogyan lépünk tovább. Erre azért megvan a lehetőség.
Tehát ez a 10 másodperc arra való, hogy megnézzük, hogy nincs-e áram alatt, nincs-e az úttest kellős közepén, ahol a forgalom éppen jön, tehát ilyesmire elegendő, egyéb mérlegelésre már nem.
Nem, nincs rá szükségünk. Nincs rá szükségünk, eldöntjük azt, hogy mi nem vagyunk veszélyhelyzetben, eldöntjük azt, hogy ez az ember most újraélesztésre szorul, és elkezdjük az újraélesztést.
Figyelembe kell vennünk, hogy a nyakával történt-e valami, mert azzal szoktak bennünket rémiszteni, hogy ha a nyaksérülés esélye fennáll, akkor ne mozgassuk az ember nyakát, vagy az alapszabályhoz térjünk vissza, hogy annál rosszabbat nem csinálhatunk, mint hogy hagyjuk meghalni.
Igen, tehát egyik oldalról ez egy nagyon jogos érv, hogy további sérüléseket ne okozzunk, és ugye a nyaki gerincnek a sérülése szintén visszafordíthatatlan neurológiai károsodásokat, bénulásokat tud okozni. Viszont abban a szituációban, hogyha újraélesztés mellett döntünk, akkor az újraélesztés ilyen szempontból fontosabb, mint a nyaki gerincnek az állapota. Természetesen, hogyha elkezdjük az újraélesztést, és már csináljuk, óvnunk kell a nyaki gerincet esetleges további sérülésektől. Erre megint csak azt lehet mondani, hogy egyedül erre minimális esélyünk van, tehát segítséggel, aki éppen most pihen, nem nyomja a mellkast, vagy ott áll, azt megkérhetjük, hogy tartsa a betegnek, az újraélesztendőnek a nyakát, fejét, abban a helyzetben, amiben feltaláltuk, ne mozgassuk, és igyekezzünk megóvni a további mozgatásoktól.
Próbáljunk mi úgy alakulni, hogyha mondjuk félrefordított a feje, akkor úgy tudjunk, bár mondjuk azt tanultuk az imént, hogy nem kell szájból lélegeztetni, csak gyereket.
Így van.
Felnőttnél
így van.
Hagyjuk.
Felnőttnél nem. Tehát felnőttnél, óvjuk a feltalált szituációban, a feltalált helyzetben próbáljuk meg tartani a nyakát, hogyha erre lehetőség van, vagy megkérni valakit, hogy tartsa ennek az embernek a nyakát, és mi pedig folytassuk az újraélesztést.
Ugye gyereknél ez úgy szokott lenni, hogy az ember azonnal fölkapja. Fölkaphatjuk? Igen. Szaladgáljunk vele? Vagy kezdjük ott, helyben az újraélesztést?
ez a felkapás, szaladgálás, ez tulajdonképpen megint ugyanaz a kategória, mint amikor azon gondolkodom, hogy mit csinálok rosszul. Mert amikor felkapom, akkor megoldást keresek. A megoldás, tudom mi, a megoldás az, hogy nekem elegendő oxigént kell jutatnom az agyba, tehát az újraélesztést kell megkezdenem. Mert azzal nem vesztek időt. Azzal, hogy felkapom, és rohanok ehhez, rohanok ahhoz, beülök a kocsiba, azzal csak az időt vesztegetem.
Mi történik, amikor megjön a profi segítség, a mentők? Ugye az segít, hogyha az ember azt tudja képzelni, hogy nem kell már sokáig csinálnia, mert hallja, hogy jönnek, és néhány másodperc is ide jönnek. Ők akkor mit csinálnak, amikor megjöttek?
Ugye nagyon nagy különbség van az eszköz nélkül és az eszközös újraélesztés között. Mi, amit csinálunk elsősegélynyújtáskor, ez egy eszköz nélküli elsősegélynyújtás, adott esetben egy eszköz nélküli újraélesztés. Amikor megérkezik a szakavatott segítség, ők eszközös újraélesztést fognak kezdeni, illetve ezt fogják bevezetni, tehát nekik van oxigénpalaszkuk, ők tudják intubálni ezt a sérültet. Sőt, ma már van olyan fél robotgép, ami a mellkas kompressziót is kiveszi a kezünkből, tehát ezzel sem kell foglalkozni. Illetve mindenféle gyógyszerekkel tudják még hathatósabbá tenni az újraélesztést.
Onnantól kezdve mi hátradőlhetünk és izzadtan remekhetünk. Hogy jól csináltuk?
Jól csináltuk, tehát a másik dolog, hogy újraélesztést nem tudunk rosszul csinálni. Egyetlen egy rossz van az újraélesztés elvégzésében, újraélesztés végzés alatt, hogyha ezt nem csináljuk. Az egyetlen hiba, amit el tudunk követni. Más hibát nem követünk el, és még egyszer mondanám, nem kell ezzel foglalkoznunk. Ha mi csináltuk az újraélesztést, akkor az jó volt. Ez a legeslegfontosabb üzenet.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Molitoris Dániel, a Péterfi Sándor utcai kórház rendelőintézet és baleseti központ ortopéd-traumatológus szakorvosa az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést felvételről hallják.